18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-jével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut, többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Bár a magyar tudományos életben a nők jelenléte az elmúlt évtizedekben folyamatosan erősödött, a tudományos hierarchia legfelső szintjein, így az MTA doktora cím és az akadémiai tagság tekintetében továbbra is jelentős az aránytalanság a nemek között, állapítja meg Bollobás Enikő akadémikus egy most megjelent tanulmányában. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Bizottságának elnöki posztját is betöltő szerző rámutat, a női kutatók hátrányt szenvedtek közelednek a tudományos előmenetek két kulcsfeltétele, a publikációs teljesítmény és a kapcsolódó szakmai láthatóság tekintetében. A tanulmány szerint még a doktori képzésben résztvevő hallgatók körében nagyjából egyenlő a nők és a férfiak aránya, addig a fokozatot megszerző nők aránya már 47,5%-ra csökken. Ez az egyensúly az MTA doktora címet megszerzők között radikálisan felborul. 2025 végéig a csaknem 2600 MTA doktor közül mindössze 475 volt nő. Az akadémia rendes és levelező tagjai között a nők aránya csupán nagyjából 10%-ot tesz ki. Az akadémikus szerint a tudományos hierarchia legfelsőbb szintjein még mindig jelenlévő aránytalanság egyik oka az, hogy a kutatói pálya kritikus szakaszai gyakran egybeesnek a családalapítás és a gyermekvállalás időszakával, ami a publikációs teljesítmény és a szakmai jelenlét átmeneti visszaeséséhez vezethet.
Az időjárásról.
Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
Európa Rádió híreit hallották.
Nézel rám, de nem figyelsz, amit mondok, nem érdekel. Piszkálj csak, majd kieverem, de ezt a könyvet én akkor se ismerem. Lehet, hogy én lettem más, mégis úgy érzem, minden tükör hazudik, mikor még mindenkiért kiállt, ó, a lelkem szomjazik, és segítségét kiállt, hogyha
családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Zsigmond Andrea, miskolci kompetencia fejlesztő trénerrel beszélgetünk, akit szeretettel, tisztelettel köszöntök.
Köszönöm szépen a felkérést, és köszöntök minden hallgatót.
És ahogy már az imintiekben említettük, kompetenciafejlesztő trénerként szólítalak meg a következőekben, és beszélgetésünket talán indítsuk onnan, hogy a személyiség típusokról szóljunk. Milyen személyiség típusokat különböztethetünk meg?
A személyiségtípusok szín szerint különböztetünk meg, és ezeket a színeket azért választották, a piros, a sárga, a zöld és a kék szint, mert sokkal könnyebb ugye a személyiségrendszert így megismerni és elsajátítani, de nagyon nehéz alkalmazni. Ebben tudunk mi segíteni. Ezt a személyiségtipológiai rendszert a 90-es évek elején hozták be Magyarországról, Amerikából fordították le, tehát Amerikából hozták le, lefordították magyar nyelvre, és az akkori cégemnek volt az első ilyen kérése, hogy bevontuk, ugye 1400 fő cégnél vezettük ezt be, és megismertették velünk a személyiségrendszert, ez a DISC rendszer, és onnantól kezdve elkezdtük használni, megtanították velünk a rendszer használatát, és 1400 főnél 3 éven belül bevezettük ezt a személyiségtipológiai rendszert, és alkalmaztuk is mind a kollégák tekintetében, mind pedig ugye a partneri viszony tekintetében. Így 27 éve használom ezt a rendszert. Ennek a rendszernek ugye megvan a szépsége. Kérdőíven keresztül nézhetjük meg magunkat, hogy milyen személyiségjegybe tartozunk, és kijön az elsőleges, másodlagos és harmadlagos, negyedleges szín, de az első hárommal szoktunk foglalkozni, ami ugye bennünk van, meghatározza az erősségeinket és a fejlesztendő területeinket.
Kompetenciafejlesztő trénerként ugye mindez a személyiség típusokkal hogy kapcsolódik össze, és itt vissza is adom neked a szót.
Igen, ez a 4 szín, ahogy az előbb is mondtam, ez a piros szín az a dominált jelképezi, a sárga szín az ismerkedő vagy befolyásoló szint, a zöld azt stabilnak vagy szociális színnek hívjuk, színnek és fogalomnak hívjuk, és a kék szín az az elemző vagy a kompetens, és a magyarba lefordítva ugye a DISC rendszer, ez a domináns ismerkedő, szilárd vagy szociális és a kompetensből, így tudjuk megállapítani, hogy melyik színhez milyen tulajdonságpárok kerülnek. Sokszor a domináns és a domináns ugye a piros szín és a kék a kompetens színnél, ők nagyon tényszerűen közölnek információkat, és a másik képviselője ugye a sárga és a zöld, tehát az ismerkedő és a szilárd típus pedig ugye az emberi oldalt képviseli, és így a kommunikáció is már így eltérő, ahogy mi kommunikálunk egymással, ez a két szín. És van még egy csoportosítása, hogy a sárgák és a pirosak, ők ugye az emberi oldalt képviselik jobban mondva azt az oldalt, amikor nyitottak vagyunk másokra, ugye ezt hívjuk extrovertált oldalnak, és a kékek és a zöldek, ők pedig egy kicsit introvertált oldal, ugye a zárkózottabb oldal, több idő kell nekik, hogy megnyilatkozzanak. Ebből a kérdőssorból, amit használunk, abból megtudjuk, hogy melyik színbe tartozunk elsődlegesen, és melyikbe ugye másodlagosan, harmadlagosan, negyedlegesen, de sokszor az első, másodlagos és a harmadlagos jegy az egymás melletti, vagy lehet egymással szemben lévő. Ha egymás melletti, akkor sokszor önazonosság jön elő. Ha egymással szemben lévők, tehát az egymással szemben lévőt értem én, hogy sárga és a kék, akkor azt tudom mondani, hogy sokszor felvesszük azt a személyiségjegyet, tehát vagy megköveteli a tanulási módunk, vagy a környezetünk, vagy a munkahelyünk, azért veszük fel, vagy a férjünk, feleségünk, vagy mondjuk a család megköveteli, de azt tudom mondani, hogy minél színesebb egy család, vagy minél szívesebb ugye egy kollégétás, annál jobban tudunk egymásra figyelni, és annál több mindent tudunk megtanulni egymásról.
egymásról is, akár önmagunkról is, ugye az elmúlt időszakban az önismeret is egyre nagyobb hangsúlyt kap, és hogyha életkor függvényében haladunk, és a legkisebbekre gondolunk, akkor szülőként hogyan vehetjük észre, illetve ugye a tevékenységből, a gyermeknek a reakcióiból is talán be tudjuk mi is sorolni valamelyik személyiség típusba, de mindez hogy alakul, a külső hatások, a szülői minta milyen hatással van a gyermekek életében, a személyiségüknek az alakulásában.
Igen, ez nagyon érdekes témakör, mert hogy ugye a gyerekemen is végig tudtam kísérni a teljes személyiség tipológiai rendszert, és 4 évesen már láttam, hogy milyen személyiségű, hogy ő is tele volt energiával, beszédes, kommunikatív, ugye szeretett ismerkedni, az inkább a sárgákra jellemző, ugye az ismerkedő típusra, és benne volt egy harmónia, egy stabilitás, egy nyugodt légkör megteremtés, az pedig a zöldnek a jegyei. Tehát 4 éves kortól már meg tudjuk figyelni a gyereknek a személyiségjegyét, de a legújabb statisztika szerint 7 éves korig kialakul a személyiségjegy, és a legújabb kutatás még azt is bizonyítja, hogy nem a szülőktől hozzuk a géneket legjobban személyiségjegyben, hanem a nagyszülőktől elsődlegesen. Tehát visszük magunkkal ezeket a jegyeket, úgyhogy ha megnézzük azt, hogy én diákokkal is, meg 9 éves generációval, vagy 9 éves kortól, teljesen 99 éves korig végzem ezt a tevékenységet, akkor nagyon, nagyon jó látni azt, hogy a gyerekeknél is már 9 évesen kis személyiségjegyekkel rendelkeznek, és be tudjuk kategorizálni, de ez a kategorizálás talán egy kicsit ebből a szempontból csúnya szó, de fel tudom ismerni, hogy a gyerekemnek mi az, ami fontos.
És folytassuk onnan, hogy a 4 típusnak a legjellemzőbb tulajdonságait, hogyha megemlítenéd, és ugye nem csak kategorizálva, hiszen nyilván mindenkiben megtalálható, talán minden csak különböző mértékben?
Így van. Tehát minden szín és tevékenység is bennünk van, csak valamiket erőt teljesebben használjuk. Így a dominánt úgy látjuk, hogy egy kicsit versengő, önmagával is versenyzik, és másokkal is. Nagyon céltudatos, nagyon határozott, maga biztos tudja, hogy mit akar elérni. Viszont sokszor ilyen hirtelen, jókedvű, vagy kevésbé jókedvű, és átmehet ilyen túlságosan keménybe, vagy hangosságba. A sárgákra, akik ugye azt mondtuk, hogy ismerkedő típusok, ők lelkesek, lendületesek, pozitívak, tele vannak energiával, nagyon szeretnek a központba lenni, és tréfálkodnak, sokszor az adategezési viszonyt is szeretik, viszont nekik arra kell figyelni, hogy sokszor az idő azt nem érzékelik, túl sokat beszélnek, kevésbé tudnak odafigyelni ugye az időre, és következik ugye a szociális vagy a stabilak, ugye ők a zöldek, ők nagyon empatikusak, ugye át tudják érezni másik helyzetében magukat, nagyon szociálisan érzékenyek, szeretnek segítséget adni és segítséget nyújtani másoknak, együttműködőek, amire nekik fontos figyelni, hogy sokszor nem tudnak nemet mondani, hogy túlvállalják magukat, és nem mondják azt, hogy már nem bírom, vagy nem tudom megcsinálni. Ők rájuk mindig lehet számítani, pont ezért stabilak, mert bármit el tudnak végezni, és nagyon türelmesek. A következő rész, ugye azt mondtuk, hogy a kék vagy kompetensek elemzőknek hívjunk, ők neki precízek, nagyon, nagyon sok információt kell adni, és el is várják. A minőség az náluk nagyon fontos. A saját, hát csúnya szóval így szoktuk mondani még, hogy perfekcionisták, a tökéletességre való törekvésük nagyon magas, tehát sokszor ők nem 100%-ban élnek meg mindent, hanem 120%-osan akarnak elérni, és ez érdekes, hogy sokszor az önbizalomra hat ez a fajta minőségi követelményük. Nagyon le tudja magát ellenőrizni, és másokat is, és sokszor belekérdez több mindenben, mert át akarja látni, ezért a többiek úgy látják, hogy szőrszál hasogató, de valójában neki az információra van szükségük. És ami itt a lényeges elem, hogy ha ezt megtudtuk és megláttuk magunkba, és meglátjuk a gyerekbe, hogy ő milyen, akkor hagyjuk, hogy legyen precíz, akárha ilyen, és úgy látjuk meg, hogy rendszerbe teszi a játékait, akár szín szerint, akár nagyság szerint, tehát nagyon rendet teremt maga körül, vagy például egy ismerkedő típusú gyereket, hogy rendetlenséget hagy a szobájába, de ha anya azt mondja, vagy én is azt mondtam a gyereknek, hogy vedd elő, légy szíves a zsiráfodat, akkor rögtön tudja, hogy a 130 darab állatka közül hol van gyorsan a zsiráf, és lehet, hogy a legalján van, de úgy is észrevehetjük szülőként a gyermeket, hogy nagyon sok információt közöl, van célja, azt el akarja érni, tudja, hogy mit akar majd tanulni, fegyelmezett, figyel az öltözködésére, a ruházkodására, ezek úgy lesznek a domináns gyerekek, és ott van nekünk ugye a szociális szféra, ahol anya, mit segíthetek? Ugye oda jön, és akkor főzzünk együtt, vagy segítsek neked felseperni. Tehát ez a segítőkészség, a türelmesség, az ugye a szociális rész. És ez ugye keveredik a gyermekekbe, de ott is fogjuk látni már 9 évesen, vagy 7 évesen, hogy mi az, ami jobban érdekli, ő hogy tevékenykedik, mi az, ami mozgatja, mik az érdeklődési körei. Ebben tudunk neki segíteni, és ez sokszor meghatározza azt is, hogy milyen iskolát válasszunk neki. Mert követhetünk el hibákat szülőként. Ugye, ha van egy kreatív gyerek, én nekem is nagyon kreatív a gyerekem, gyönyörűen fest és rajzol, akkor az én fejemben már nem egy jogi egyetem, vagy egy könyvelői pálya van, hanem egy művészeti iskola, ahol ugye ki tudja élni a kreativitását. Tehát erre szülőként nagyon kell figyelni, hogy ne küldjük olyan iskola rendszerbe, ami nem a személyiségéhez és a képességeihez mérten. Mert azt fogjuk tapasztalni, hogy ott hagyja az egyetemet 2 év után, és rengeteg ilyet látok, hogy ott hagyta a gyerekem az egyetemet, de miért hagyta ott? És nem vizsgáltuk meg, hogy miért hagyta ott, mert valójában az az egyetem az nem jó neki, nem az ő fejlődését követi.
Itt az iskola választásnál, ugye általános iskola, középiskola és egyetem, ahogy már te is említetted, hogy különböző korosztályokban ezeket a szempontokat figyelembe véve, hogy lehet okosan dönteni, vagy támogatni a gyermeket a döntésében, hogyha már ugye nagyobb.
Igen. Ez mindig egy nagy dilemma a szülőnek, hogy hova küldjem a gyerekemet, mert hogy ő még kevésbé fogja elmondani nekünk, hogy hova szeretnem, de lehet, hogy elmondja, csak hogy a személyiségével önazonos legyen. Már 8. ugye választunk egy középiskolát, vagy sokszor 4. vagy 6. osztályba, és azt kell megnézni, hogy mit tud nekünk adni egy iskola rendszer. Ugye, ha tud fakultációba, vagy ágazatba adni kreativitást, olyan a gyerek, akkor oda küldjük, hogyha akár biológia vagy matekban nagyon jó, akkor oda küldjük, tehát már ott a kompetenciát megnézve és a személyiséget már figyelembe tudjuk venni. De a legnagyobb kihívás ugye mindig az, hogy milyen egyetemre küldjük, vagy főiskolára, vagy szakképzésbe küldjük a gyereket, hogy mihez van affinitása. Ott szerintem nagyon sokat számít a személyiségrendszer. Voltak ilyen diákjaim, hogy szülők megkértek, beszélgessek velük, nézzük meg a személyiségtipológiát, nézzük meg a kommunikáció szintjét, nézzük meg a konfliktuskezelési módját, és egy picit beszélgessek már vele, hogy karriertanácsadást adjak, hogy hova érdemes neki menni. Tehát ebbe tudunk azért trénerként, coachként vagy tanácsadóként segíteni a szülőknek.
És itt elhangzott az a kulcs szó, hogy konfliktuskezelés, és hogyha ebben a témában gondolkodunk, ugye, hát egészen kicsi kortól, hiszen talán már az óvodában is van, hogy ugyanahoz a játékhoz nyúlnak a gyermekek, vagy ugye itt az iskolai éveknél, hogyha maradunk még, akkor ott is akadhatnak ugye olyan dolgok, amiben nem egyeznek a vélemények. A gyermekeknél a konfliktuskezelésnek milyen módszerei, lehetőségei vannak, akár egy közösségben, vagy akár otthon a szülő is a gyermekéhez hogy forduljon, hogyha szeretne eredményt elérni békében.
Igen, nagyon érdekes, hogy egyre több a konfliktus gyerekeknél is és a családban, és azért, ha megnézzük a konfliktusokat, akkor az egyik kapcsolati konfliktus kerül előtérbe, hogy nem tudom elfogadni a másokat, vagy előítélettel rendelkezem. Tehát nem tetszik a másik, vagy a kinézete, vagy az öltözködése, nem akarom megtalálni vele a személyes kontaktust. Ez a legnagyobb probléma a konfliktusokból, és ezért sokszor iskolarendszerbe is kérnek, hogy menjek be, és ezt egy kicsit tegyük helyre, hogy miből adódik, vagy abból, hogy az öltözködésből, hogy valaki ugye túlságosan drága öltözéket, ruházkodást vesz fel, a másikat pedig megszégyeníti, hogy milyen cipője van, vagy nadrágja. Ez is a kapcsolatok konfliktusa és az előítéletből származik. A megoldásra mindig ugye ez a önismeret és tisztelet, a saját magam tisztelete és másokkal való bánásmód és a tisztelet, és a konfliktus kezelés, hogy itt visszatérjek, hogy milyen módok vannak, hát a probléma megoldás az egyik módja, hogy nézzük meg az okát, hogy miért nincs cipője, olyan divatos cipője az egyik diáknak, vagy miért van olyan cipője a másik diáknak, ami magasabb kategóriát képvisel, és oldjuk meg, hogy nem ez számít. A személy számít, a gyerek számít, ezek az értékek számítanak, és sokszor egy ilyen konfliktuskezelési módban erről nagyon komolyan beszélgetünk. Ugye, hogy nézzük meg a probléma okát, és oldjuk meg. És ugye megoldásként ott van a probléma megoldás, amit említettem, a kompromisszum, amikor én is engedek, és ő is enged, hogyha van egy erőteljesebb konfliktus, van az elkerülés, hogy nem megyek bele a konfliktusba, egyre többet látom a diákoknál, hogy nem mennek bele a konfliktusba, nem állnak ki magukért, ezáltal bejön egy viselkedési norma, hogy passzívvá válnak, és a másik pedig agresszívvá válik, és van az alkalmazkodás, hogy egy helyzethez tudok alkalmazkodni, és ugye a versengés, amikor versengek egy másik személlyel. És ez a családban is, és a diáktársak között is ugyanúgy megállja a helyét. Tehát, hogyha tudatosan akarok kezelni egy konfliktust, akkor meg kell néznem, hogy mi az oka, a valódi oka a konfliktusnak, és van rá 5 mód, amit ki tudok választani, hogy melyik módot képviselem. Tehát versengezhetek én, elkerülhetem, alkalmazkodhatom, problémát megoldhatok, vagy kompromisszumot kereshetek.
És ezt a gyermekeknek megtanítani, hogy ezekben a helyzetekben hogy reagáljanak?
Így van. Szituációs helyzeteket lehet teremteni, vagy pedig lemodellezni. Ugye szülő-gyerek kapcsolatban mi is a tréningen is ezt szoktuk, hogy csinálunk egy helyzetet, egy szituációt, ezt lemodellezzük, mint egy kis szerepjáték, és elkezdünk róla beszélni, hogy hogyan oldjuk meg, milyen módon. Mert hogy tudnom kell, hogy mi a következménye. Ugye például egy versengésnek is lehet rossz következménye, hogyha valaki ugye erőszakosabb és agresszívabb, és én felveszem vele a kesztyűt, akkor lehet, hogy felnőtteknél mindig jogi következménye van, nagyon nagy százalékban, a gyerekeknél pedig lehet, hogy összeverekednek. Ott, tehát, hogy a versengésnek a kimenetelét, vagy a módját, hogy versengethetek én, kiállhatok magamért, de akkor már itt már bejön még egy módszer, ugye az udvarias önérvényesítés, tehát ez az asszertivitás. Tehát visszatérve, hogy hogyan tudom ezt begyakoroltatni otthon is egy gyereknél, családban, szituációkkal, helyzetekkel. Vagy elmondatom a gyerekkel, én minden nap megkérdezem, hogy mi volt az iskolában, milyen helyzet volt, mondd légy szívesen, lemodellezzük ezt a helyzetet, hogy valósítottad meg, hogy oldanád meg ezt a helyzetet, tehát elkezdem begyakoroltatni vele. 4 éves korától tanítom az én gyerekemnek a személyiség tipológiai rendszert, és az asszertív kommunikációt, és 9 éves korában már ő meg tudja határozni, hogy ki milyen személyiség, és tudja használni az asszertivitást. Tehát, hogy a gyerekek fejlődésében, ha tanítunk valamit, ezt gyönyörűen tudja alkalmazni, használni. Most 15 éves, és mint egy moderátor, ha konfliktus van a barátai között, akkor be tud állni, és meghallgatja az egyik félt, a másik félt, és szépen tud nekik tanácsot adni. Tehát ezt meg tudjuk tanítani szülőként is egy gyereknek.
Milyen arányban beszélhetünk tanításról, illetve szülői mintáról? Hiszen az is nagyon fontos, és azért talán otthon legtöbben nem direktben tanítják ezt a gyermekeiknek, hanem ő lát egy példát, egy mintát.
Igen, nagyon jó ez a kérdés, mert sajnos rossz mintákat látnak sokszor a gyerekek, és ezt a mintát követi. Úgyhogy próbáljuk meg átgondolni a nevelési módunkat és a viselkedés módunkat, akár anyaként, apaként, mert ugyanezt fogja másolni a gyerek tükröt tartva, és nem ő lesz a felelősre, hogyha egy konfliktus helyzetben ugyanúgy oldja meg, mint ahogy mi oldjuk meg rosszul, hanem azért mi vagyunk a felelősök. Tehát ne hárítsuk rá a felelősségi kört a gyerekre, hanem gondoljuk át mindig mi magunk, hogy hogy adunk mintát, mert ezt fogja megtanulni a gyerek. És valójában ezt a mintát követi mindig az egész életében. Ezt nagyon nehéz ezt a mintát tanítani, vagy átformálni. Tehát nekünk trénereknek is nehéz a mintakövetés, egy rossz minta beidegződés egy gyereknél, egy reakció vagy egy viselkedési minta átvétele, mert ezt nagyon nehéz csiszolni, vagy kordába tartani. Tehát gondolok én arra, hogy ha van egy konfliktusom a saját gyerekemmel, akkor ne üvöltsem le, ugye, rögtön, hanem ugye azért kérdezzem meg, hogy mi bánt téged, miért jutottál erre az álláspontra, miért viselkedsz így. Tehát tudjam meg az okát, és utána kezdjek el vele foglalkozni, mikor már megtudtam az okát, hogy ő milyen érzelmi állapotban, mi késztette rá, és akkor szépen megtaníthatom neki, hogy mi a konfliktusnak az oka, és milyen módszereket alkalmazzon. De ezeket nekem is be kell tartanom szülőként, hogy tudjak jó mintát adni a gyerekemnek.
És erről is szólunk picit részletesebben a folytatásban. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel. Itt az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorában. Maradjanak velünk a folytatásban is.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy dal, vagy egy kép, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, nézédes hang beszélt. Drágám, fizetek fülekért, fogakért, szemekért. És ha volna még valami eladó cucc, minden is érdekel. Na de nincs az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esekkelek, de nem adom el. A szívem nem adom el. A képezett részen nem adom el. Hey! Oh, nem adom el. Nem, 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 nem. Nem adom el. Nem, 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 nem. Mindig betalál valaki, minden
marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, folytatódik Családban Marad című magazin műsorunk. Zsigmond Andreával, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel beszélgetünk, és az imintiekben a konfliktus kezeléssel kapcsolatban osztottál meg velünk gondolatokat, és ugye a szülői mintáról is beszélgettünk. Most ha folytathatjuk onnan, hogy ugye a szülőknél is, illetve a gyermeknél is, vagy gyermekeknél is, akár még egy testvérpárnak is eltérő személyisége lehet, mennyire van ez hatással, akár a megoldási módszerre is.
Igen, érdekes a családban megfigyelni, ugye egy akár egy 4-tagú vagy 5-tagú családban, hogy kinek milyen a személyisége, általában különbözőek ezek a személyiségek, és ez nagyfokú konfliktus forrása is, mert ugye a személyiségből adódó konfliktus az elsődleges forrás, ha csak nem megtanuljuk ezt alkalmazni. Tehát amikor behozunk egy képzési rendszerbe, akár egy gyerek hazavisz egy kérdőívet, akkor mi szoktuk mondani, hogy nyugodtan kitöltheti a testvér vagy a szülőnk, és beszéljék meg, hogy kinek mi jött ki a személyiségben, mik az erősségek és mik a fejlesztendő területek. Ugyanis azt is meg szoktuk tanítani, hogy milyen módszereket tudunk erre alkalmazni. Ezek megoldási kulcsok, mi úgy hívjuk, hogy megoldási kulcsok a személyiségre vonatkozólag. Tehát, hogy bánjunk egymással. Mert elsőlegesen ugye meg kell ismernünk magunkat, hogy milyen a személyiségjegyünk, utána pedig bánni, a bánásmódot kell megtanulnunk, de erre van egy nagyon szép mondat, hogy bánj úgy mással, ahogy szeretné, hogy ő vele bánjanak. Tehát minden személyiségjegy azt szeretné, hogy úgy bánjanak vele, amilyen az ő személyisége, ami az ő erőssége vagy a fejlesztendő területe. Mikor megkapjuk ezt a bánásmódot, tehát hogy a dominánsokkal dominánsan kell bánni, az ismerkedőkkel velük lelkesen, lendületesen, energikusan, tehát ugyanúgy kell velük bánni, és a szociálisan érzékenyen, stabilan, megint csak halkan, türelmesen és együttműködően kell bánni, és az elemzőkkel, vagy ugye kompetensekkel pedig nagyon magas minőséget kell képviselni, tehát fel kell készülnünk, szakmailag ott kell lenni, kifejezésmódokat használni, és egy olyan erős ellenőrzési rendszert kell nekünk kialakítani, ami ugye a magas követelményeket állítsunk fel, tehát hogy a gyereknek azt a precizitását vagy pontosságát vissza kell adni. Tehát alkalmazkodnom kell a személyiségjegyhez. Igazából ez a kulcs. De csak akkor tudok alkalmazkodni, amikor tudom, hogy ki milyen személyiségű. Ezt ugye vagy már megtanulom könyvekből, amúgy nagyon jó szakmai könyvek is vannak, amit sokszor szoktam én is javasolni, hogy akinek nincs kérdőíve, vagy nincs háttéranyaga, az nyugodtan olvashat szakmai könyveket a személyiségrendszerről, személyiségtipológiával, de ha megfigyeljük, hogy melyik színbe tartozik a gyerekünk, vagy a szülők, akkor szépen tudok hozzá alkalmazkodni. És nem lesznek konfliktusok. Megértem, hogy bánnak velem. A tréningemen volt egy úriember, aki megnézte, hogy milyen a személyiségjegye, ő kompetens volt kék, és szünetbe oda jött hozzám, hogy nem jön ki a gyerekével, 18 éves nagylánya, és nagyon sok a konfliktusa, és azt javasoltam neki, hogy vigye haza ezt a kérdőívet, és töltesse ki a lányával, és a feleségével. És kiderült, hogy ugye sárga színű, ismerkedő a lánya. És sejtettem én, hogy ez lesz a gond, mert ugye az átlósan lévő színek, tehát a kék és a sárga színek, vagy a kompetensek így fordítva is az ismerkedők, ezek sokszor ellentétbe állnak, mert ugye az egyik az lelkes, lendületes energiával teli, a másik pedig ugye nagyon precíz és minőséget követel. És itt konfliktus volt náluk is. Elkezdtek beszélgetni, és mondta másnap tréningen, hogy hajnal 2-kor feküdtem le, mert addig beszélgettünk, hogy most értettem meg, hogy milyen a lányom 18 évesen, és mondtam neki, hogy még nem késő megérteni, tehát, hogy most tudnak csiszolódni egymáshoz, mert elfogadta azt, hogy a lánya mit szeretne, hogy ő kreatívabb, és hogy milyen iskolába szeretne menni, ellentétben, ami az ő elképzelése, hogy elküldte volna egy másik szakterületre, és mondta, hogy nagyon sokat használt neki, és ugyanúgy megértette a feleségét, mert hogy ezt a rendszert használták, és át tudták beszélni. Tehát itt ugye a konfliktusok, ahol az ellentétes színekben lehetnek konfliktusok, ha nem értjük meg, hogy ki milyen, tehát ugye a kompetensnél és az ismerkedőnél, vagy a dominánsnál és a szilárdnál, vagy a stabilnál, ugye lehet ellentét pár, mert például ugye a stabil az mit szeret, halkabban beszél, ugye megfontolja a gondolatait, együttműködő, de a domináns, ő nagyon határozott, magabiztos, hangosan beszél, és fogja zavarni egymást. Ugye? A két fél. Na, ehhez kell nekem csiszolódnom. A bánásmód ugye azt jelenti, hogy ha én felismerem, hogy sárgaként, hogy egy kékkel beszélek, akkor legyek kimért, határozott, sok legyen az információ tartalmam, a számok, a tények, az adatok. Ha én zöld vagyok és szociális típus, akkor határozottabban, magabiztosabban, hangosabban beszéljek egy pirossal, mert sokszor ő le fog engem nyomni. De a pirosnak, a dominánsnak mit kell csinálnom? Halkabban kell beszélnem egy szociális típussal és stabil típussal, ugye? És megkérdezni, hogy hogy van, hogy mennyi idő szükséges a munka elvégzésére. Bekerült vonni. Tehát ezek finomságok csak, de nagyon sokat kell begyakorolni, tanulni, odafigyelni egymással, és talán ez a legkevesebb időnk, hogy odafigyeljünk a másikra, mert valójában ez tud működni. Úgyhogy a mi családunk is így működik, hogy ugye a férjemmel is sokat beszéltünk erről, meg is ismertettem ugye a személyiségrendszert, a gyermekem is tudja, és mi alkalmazzuk otthon, és nagyon jó azt látni, hogy nem csak otthon alkalmazzuk, hanem mind a hármunk alkalmazunk a partnereinkkel, az osztálytársainkkal, a munkatársainkkal, tehát tudjuk ezt a rendszert használni a mindennapokba. És mit könnyít meg vele? Hát a kommunikációnkat, és kevesebb a konfliktusunk.
Igen, ezt szerettem volna még mondani, hogy egy korábbi beszélgetésünkben, ahogy te is említetted, illetve a szakemberek is ugye nagyon sokszor hangsúlyozzák a hatékony kommunikációnak a fontosságát, ugye legyen verbális vagy nonverbális kommunikációról is szó, és említetted korábban, hogy osztályközösségeknek is segítesz ennek az eredményeiről, vagy akár a kezdeti lépésekről, hogy mikor fordultak hozzád, milyen esetekben és miben tudsz nekik segíteni. Tenni, ezt hogy foglalnád össze?
Igen, mivel ismerik a tevékenységemet, ezért sokszor kérnek fel, hogy akár iskola rendszerben, vagy tábor szervezésében vegyek részt, és ugyanúgy be tudjuk építeni a kompetenciafejlesztés. Nekem nagyon fontos az, hogy ez egy rendszerben működjön, és egymásra épüljön. Úgyhogy mindig így elkezdjük az önismerettel, beszélünk a kommunikációról. Ugye ez az asszertivitásról, az udvariasan érvényesítésről, de ez a tiszteletről is szól, hogy önmagamat elfogadjam, tiszteljem magam, és tiszteljek másokat. A konfliktuskezelési módokról, és arról, hogy együttműködjünk, hogy csapatban gondolkodjunk. Nagyon érdekes az megnézni generációkban, hogy már a fiatalok se tudnak csapatba gondolkodni. Tehát vissza kell ezt hozni, az együttműködés, a szinergiák kiaknázását, mert valójában én erre törekszem, hogy mindig aknázzuk ki a szinergiákat. A szinergia az azt jelenti, matematikát megdöntjük, hogy az 1 + 1 + 1 az nem 3 lesz, hanem 5 sokszor, amikor a teljesítményünk összessége, tehát az átlag teljesítményünk felett az egyéneknek a hozzáadott véleményértéke azáltal, hogy kommunikálunk, az lesz nagyobb. Tehát egy közösségnek akkor lesz szinergiai hatása, hogyha kikérünk minden véleményt, ezt összegezzük, és beszélünk róla, és ezáltal alakul ki a szinergia, többek leszünk, mint hogyha egy átlag eredményt néznénk meg. Ez nagyon-nagyon hiányzik az oktatási rendszerből is, de valójában, ha ezt tovább visszük a munkavilágába, és ezt megtanítjuk a gyerekeknek, akkor így fognak gondolkodni, és ezért nagyon fontos, hogy kérjük ki mindig a véleményünket egy adott témáról. Tehát a családban is nyugodtan megkérdezhetem a gyereknek a véleményét, mert nagyon jó látásmóddal rendelkeznek, és minél több látásmódot látunk, annál jobban tudjuk a döntési folyamatainkat effektíve meghozni. És ez még nagyon gyerekcipőbe jár. Családon belül és vállalati szinten is, de valójában oktatási rendszerben nézve is. Úgyhogy ezeket érdemes kihasználni, vagy inkább kiaknázni.
Még ehhez a kérdéshez kapcsolódva, hogy egy közösségben, ugye, hát osztályközösségben néhány tíz főről beszélünk, a munkavilágában több száz fős cégekkel is kapcsolatban voltál, hogy itt is, hogy az egyén is, de mindez a közös érdek is, vagy hogy mindenre fejlesztő hatással legyen, milyen kompetencia készletet tudsz használni, hogy az picit mindenkire vonatkoztatható legyen, vagy az egyén is úgy érezze, hogy ez neki szól.
Nagyon fontos az egyén, tehát itt megint, hogy ugye az önismerete rendben legyen, és ezt tiszteletbe tartjuk, és ki is aknázunk. Tehát ezért kérdezzük meg mindig az egyént. A csoport szinten, ugye egy kis közösség, egy 10 fős csapatnál, például focistáknak tartottam, 9 éveseknek, focistáknak csapatépítés, önismeretet, konfliktuskezelést, mert hogy ott az irányítás, vezetés és döntéshozattal a csapatban gondolkodás nagyon-nagyon fontos. És ott is kiaknáztuk a szinergiát, hogy az egyéni véleményeket összesítettük, és attól lesz jó egy csapat. Tehát egy közösségben ez nagyon fontos, hogy az egyének véleményét mindig kérdezzük meg. De ugye mi az, amit most el tudtunk élni? Én el tudom élni tréning módszerekkel, egy workshoppal, ugye egy műhely munkával, egy tréninggel, vagy egy értekezlettel munkahelyvilágában, de hogyan éljük el mondjuk egy iskola rendszerbe? Vagy külön órákkal, vagy projektmunkákkal. Ugye adok a gyerekeknek 3, 5 fő, 10 főnek projektmunkát, ott már kell együttműködniük, ott már ki kell kérni a egymás véleményét. Ne csak egy ember, egy gyerek döntse el, hogy mi lesz az a projektmunka, hanem kérjem ki a véleményeket. Egy családban is a döntés, hogy veszünk-e autót, és milyen autót veszünk, milyen funkciókkal látjuk el, vagy milyen házat veszek, az mindig egy döntési mechanizmus, mindenki véleménye fontos. Úgyhogy igazából így kell ezt lemodellezni, hogy kérjük meg a véleményeket, mert más szemléletmódot hoz. És akkor itt visszautalva a személyiség tipológiára, minden személyiségjegy más szemlélettel, móddal rendelkezik. És minél több szemléletmódot tudunk beazonosítani, annál jobban könnyítjük meg a döntési mechanizmusunkat, a döntésünket. A kompetenciákról így visszatérve, ugye készségek, képességek és ismereteknek a halmazán, de valójában az, ami ugye velünk születik és megtapasztalunk, arról szól. És az első 10 kompetenciába tartozik most a kreativitás. És a kreativitást azt elkezdtük ugye fejleszteni, mint a diákoknál, mint a felnőtteknél, és nagyon jó azt látni, hogy mire alapozzuk a kreativitást, és hogy leszünk nagyon kreatívak, például egy projektmunkában, amit ugye az előbb is mondtam, hogy projektmunkában dolgoznak a gyerekek, úgyhogy ha mások véleményét is kikérik. Tehát minél több véleményt látunk, minél több szemléletmódot, a hozzáadott érték a kreativitásunk eredményesébbé teszi a végeredményt például a projektmunkában. Tehát a kreativitás, ugye ha azt nézzük is visszatérve a 4 színre, vagy a személyiségre, de akkor az ismerkedőnek van a legnagyobb kreativitása, de a kreativitás nem biztos, hogy ő végig tudja vinni, akkor ott jön a 2 színű, aki ugye a kompetens és elemzőjű, ő pedig hozzáteszi, hogy végigviszi és leellenőrzi azt a folyamatot, amit ugye kitalált például egy ismerkedő. És jön a zöld, aki a szociális tevékenységet képviseli, ő pedig hozzájárul azzal, hogy elkezdi elindítani és megvalósítani, és jön egy piros, aki domináns, és ő pedig egy kicsit vezeti, irányítja az egészet. Tehát így tud a 4 személyiségtipológiai rendszer szépen együtt dolgozni. És ez valójában működik a családnál is, és működik a diákoknál is, és működik a felnőtteknél is. Csak ezt a rendszert meg kell tanítani, és jóra használni.
Itt az együttműködés után szóljunk ismét az egyénről, különböző személyiségtípusokról beszélve, ugye említetted, hogy mind a 4 típusnak vannak olyan fejlesztendő területek, amelyek kiemelhetők, és ugye ez akár szakértő szemmel, vagy külső szemmel is látható, hogyha ezzel az egyén is szembesül, és szeretné fejleszteni ezeket a területeket, akkor milyen gondolatokkal tudjátok támogatni őket?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert sokszor ez viszi az egyént előre, de a legjobb megoldás amúgy, hogyha ugye a konfliktus helyzeteket nézve a vele szembe lévő személlyel párosítjuk, tehát azért van konfliktusa, mert a fejlesztendő területek különbözőek, és egymásról tudnak tapasztalatokat gyűjteni, tehát itt visszatérve ugye a személyiségre, a domináns a legtöbbet a zöldöt tud tanulni. Ugye, hogy legyen együttműködő, hogy legyen türelmes, hogy legyen egy kicsit halkabb. A szociális típus, az pedig a dominástól tud a legtöbbet tanulni, mert hogy legyen célorientált, legyen egy picit versengő, kiálljon saját magáért, és legyen határozott. Tehát valójában a fejlesztési területeket az ellentétes színeknél tudjuk megtapasztalni, és sokszor erre adunk módszertant, hogy nagyon szépen tudunk egymástól tanulni a színek. És hogyha én akarok tanulni zöldként, ugye szociális tevékenység, vagy szociális stabil személyiségtípus a sárgáktól, ugye az ismerkedőkről, akkor én megtanulhatom a nevetést, a figyelmet, a pozitivitást, a lendületességet. Tehát ezért nagyon jó egy együttműködésbe, egy harmóniába dolgozni, vagy családba lenni, mert egymástól nagyon sokat tudunk tanulni. Tehát mit kell csinálnom? Oda kell figyelnem a fejlesztendő területemre, és a másik személyiségtípustól tudok a legtöbbet tanulni. Módszertanban én trénerként tudok ebbe segíteni, képzésekkel, tréningekkel, kompetenciafejlesztésekkel, vagy coachinggal, ugye egyéni fejlesztésekkel, de a családban megint mit csinálok? Egy szülőként odafigyelek. Odafigyelek a gyerekemre, hogy ő milyen színű, miket tudok benne fejleszteni, és akár a testvérétől is tud tanulni, mert hogyha az egyik türelmes, a másik türelmetlen, akkor effektíve csak össze kell tennem őket, elmagyarázni nekik, hogy tudja a türelmet megtanulni. Tehát odafigyeléssel tudok megint csak ugye a családban is gondolkodni. Tehát ez nagyon érdekes témakör, ugye a bánásmód, de itt is miről szól? Tehát önismeret, ismerjem magam, ismerjem a családomat, és figyeljem a családtagomat, és tanuljak tőle, hogy ő miben jó, és ezt másolja. Tehát a jó dolgokat. És előbb-utóbb azt fogom észrevenni, hogy hoppá, átmentem én már, lehet, hogy egy másik színbe. Ezt sokszor úgy hívjuk, hogy felvett szín, felvett személyiségi jegy. Ez azért van, mert elkezdtem magamban dolgozni, vagy azért van, mert olyannal akarok válni. Mert sokszor hallom azt, hogy én nem akarok ilyen személyiségjegyű lenni gyerekeknél, vagy felnőtteknél egyaránt. De miért nem? És azért, mert nem tudja az értékeit. Hogy mi az értéke, hogy ő türelmes, hogy segítőkész. Tehát, hogy már nem biztos, hogy ez az elvárás felé. Ez nagyon érdekes még, hogy mi az elvárás, és milyen ugye a gyereknek a személyisége, vagy a szülő személyisége. Tehát figyelnünk kell arra, hogy ne üljük ki azt, ami jó, hanem emeljük ki, ami fontos és ami jó. És erősítsük meg a jóba a másikat. És nagyon érdekes tapasztalat az elmúlt 15 évben, hogy a felnőtteknél az önismeret az hova megy. És nekünk ez küldetésünk trénereknek, hogy erősítsük, ami jó. És ez a családban is legyen erős. Tehát meg kell erősíteni bennünk a jót, mert a jó az mindig bennünk van, csak nem erősítjük meg magunkat. És hogyha kell, akkor napjában a tükörben nézve mondjuk el, hogy jól nézek ki, magabiztos vagyok, határozott vagyok, tehát saját magamat is meg tudom erősíteni, és kapjak és adjak visszajelzést a gyerekemnek, dicsérjem meg sokat.
Most egy kicsit ellen példakép teszem fel ezt a kérdést, hogy negatív hatások különböző mértékben befolyásolják, gondolom, azokat a tulajdonságokat, amelyek egy emberi tulajdonságként, mint erősségként említhetőek.
Igen. Igen, és ez a viselkedésmódok. Ugye a viselkedésmódban három félét különböztetünk meg, az agresszivitás, a passzivitás és az asszertivitás, az udvariasan érvényesítés. Amikor agresszíven bánunk, akár egy gyerekkel, vagy egy felnőttel is, az önbecsülése ugye a béka feneke alján lesz, tehát nagyon lent lesz. Ezt már nagyon nehéz helyén kezelni. És ott az erősségek is megvannak, csak csorbítjuk az erősséget. Ha pedig az asszertivitást választjuk, ugye az udvariasan érvényesítést, és adok visszajelzést, akár pozitívat, vagy fejlesztendő területet, akkor ott az önbecsülés megmarad, az erősség megmarad, akkor tudok foglalkozni ugye a fejlesztendővel. Tehát itt azért a megoldás az mindig az, hogy ne emeljen fel a hangom, ne üvöltsek, ne legyek agresszívan, ne akarjam lenyomni a másikat, hanem kérjek, közöljek, egyenrangú bánásmóddal bánjak, tehát ezek nagyon fontosak, mert így tudom megtartani az erősséget, és így tudom a fejlesztendőket csiszolni. Én azt szoktam mondani, hogy mindig a fejlesztendőket csiszolunk, vagy ráfókuszálunk. Tehát ebben nagyon nagy szerepe van a szülőnek, hogy megint csak visszatérve a mintára, és a viselkedés mintára, hogy mit adok én a gyereknek.
Azt hiszem, hogy ebben a témában még hosszasan tudnánk beszélgetni, de műsoridőnk végéhez közeledünk, így az elhangzottakat picit talán megerősítve, kiemelve a legfontosabbakat, mi lenne az a záró gondolat, amellyel a mostani beszélgetésünket zárnád, Andrea?
Hát sok mindenről beszélgetünk, de a legfontosabb, ugye, amihez mindig visszatérünk, az az önismeret. Tudjuk a saját erősségeinket, és szülőként ezt erősítsük még jobban meg a gyerekbe. A fejlesztendő területeket pedig csiszoljuk, formáljuk. Nagyon fontos a figyelem, hogy figyeljünk a gyerekre, figyeljünk egymásra, és tudunk együttműködni, mert ki tudjuk aknázni mindenkinek az erősségét, és ezt nézzük meg a családba, hogy kihozni ezt a szinergiát, ezt az olyan erőt, hogy a véleményekkel, a szemléletmóddal hozzuk ki. Tehát ez a szinergia, az együttműködés, és így tudjunk nagyon hatékonyan működni, és fókuszáljunk, ha már konfliktus van egy családban, akkor meg probléma megoldással fókuszáljunk, tehát nézzük meg az okát, mindennek az okát, hogy honnan ered.
Köszönöm, hogy beszélgethettünk az elmúlt órában.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorában Zsigmond Andrea miskolci szervezet és kompetencia fejlesztő trénerrel beszélgettünk. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Én Kisnéveres Viktória voltam. Viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.
Semmi nem küt már, talán egy pár fotó, amit megkímélt a nyár. Mi lett az álomból, hova szól az útlevél? Ki tudja, merre menj, hogy máshol más legyél. Van pár bőrönt, belefér az életünk, néhány amit szívdobogva őrzünk. Lesz pár búcsú, amit nem felejtünk el, és ha nem vagy, csak a nagy kabát le.
Híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
csendben nézzük mi ott fenn, miközben várnak odalenn, ahogy a szürke sokaság forog. A ruhát akasztják, nem tudják akasztani kár, szélcsend van, a nap se süt le már, s az égbolt vár. Sorokban várnak vacogva, egy ember öltőt ki tudja, egy ember öltőt ki tudja. Tudjuk, hogy lent van a helyünk, a sorban már elvegyülünk, a sorban már elvegyülünk. Mézes kalács házikó, mibe bárki betérhet.
Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.